Ugye elmondta már, köszönöm szépen, Pista elmondta a előadásnak a címét, és itt röviden a tartalom, miről is lesz szó ebben az előadásban. Először röviden arról fogok beszélni, hogy ennek az általunk kezelt kutatási infrastruktúrának hogy is néz ki a beágyazása, milyen összefüggések azok, amelyeket szem előtt kell tartanunk. Kellett már a kezdetettől fogva, amennyiben tudtuk és amennyire tudtuk. Ez ilyen történeti visszapillantás fog segíteni abban, hogy megértsük, hogy miért volt nehéz a kezdetben, és miért vált másféleképpen nehézé újabban az infrastruktúra fejlesztése. Elsősorban az európai környezetre fogok koncentrálni, hiszen ebben a környezetben élünk, és a végső megállapítások nyilván arra fognak törekedni, hogy kimutassák, mik azok a lehetőségek, mik azok a nehézségek, amelyekkel számolnunk kell, és mik azok a megoldások, amelyek irányába mozdulhatunk. Ha nem tudjuk kérdésekre a válaszokat, akkor bajban vagyunk, akkor nehéz eldöntenünk, hogy mit is csináljunk. És itt az első analógia az előadásomban. Ugye, talán sokan ismerik ezt az egyszerű kis viccecskét, elmegy az állatorvos az orvoshoz, és az orvosnak mi az első kérdése a pácienshez? Na mondja, mi a panasza? És akkor az állatorvos megszól, ja hát kérem, így könnyű. Na most tessék megnézni, hiába beteg ez a szegény csacsi az állatorvos, nem fogja megtudni tőle, hogy mi fáj, meg mi a panasza. Valahogy így voltunk mi 20-30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk foglalkozni a kutatói hálózattal. Mondjuk mi az intézete voltunk, mi voltunk az állatorvos, és ez volt, jaj, bocsánat, ez a csacsi, ez volt a kutató, akit hiába kérdeztünk volna, hogy mire is van szükséged, ő vagy nem válaszolt volna, vagy mondott volna valami olyasmit, amivel nem értünk volna semmit. Ma már látjuk, értjük a kapcsolatrendszert. Ahhoz, hogy az innovációt segíteni tudjuk, ahhoz a kutatást és az oktatást infrastruktúrával kell alátámasztani. Ez az infrastruktúra akkor működik jól, hogyha legalább európai szinten, de még jobb, hogyha globális szinten megteremt egy olyan egységes kutatási környezetet, amelyben az erőforrások el vannak osztva, de integrálhatók, hozzáférhetők, és így tovább. Ezt se teszi lehetővé számunkra az az e-infrastruktúra környezet. Az E jelenti azt, hogy elektronikus, tehát adatokkal, információkkal kapcsolatos infrastruktúra, és a kutatói hálózat ennek a kommunikációs alapját teremti meg. De az előzmények azok meglehetősen bonyolultak voltak. Az világos volt, hogy már évezredek óta, ha egyáltalán tudományról volt szó, akkor ott alapvető szerepet játszott az információ, az adatok, és ezeknek a processzálása, tárolása, továbbítása jelenti a három alapvető funkciót, amit végül is egy infrastruktúrának biztosítania kell. Legfontosabb ezek közül az, hogy kialakuljon egy kapcsolatrendszer, amelyben az információk mozognak. Az összes többi az már erőforrások hozzárendelése bizonyos pontokhoz az egész környezetben, és ezeknek az erőforrásoknak a megtalálása, összerendezése jelenti az alapot azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek most már körülbelül 20 év óta folyamatosan gazdagodnak a mi esetünkben is, európai környezetünkben is, és globálisan is. Mindez egy komplex IKT, információs és kommunikációs technológiai infrastruktúrát jelent, komplex infrastruktúrát, amelyben a feladatok, a tennivalók, a funkciók is egyre sokfélébbe, és ez azt jelenti, hogy szemben a 20 évvel ezelőtti helyzethez, amikor egyetlen egy kutatói hálózati szolgáltató lényegében a teljes infrastruktúrát jelentette a kutatás számára, új és új funkciók jelennek meg, új és új szereplők, szolgáltatók, jelentkezők arra, hogy én is itt vagyok, én is szeretnék bekapcsolódni ebbe az infrastruktúrába, ebbe a szolgáltatási környezetbe, és egy olyan helyzet alakul ki, ami idegen a közpénzen biztosított feladatok, funkciók, szolgáltatások környezetétől. Közpénzen ugyanis nem természetes az, hogy verseny van, hiszen ahol verseny van, ott mindenfajta közpénzen, adófizetői pénzen történő beavatkozás a versenyt, a piacot torzítja. Egy olyan helyzet alakult tehát ki, amelyben a nemzeti kormányok is, ha felismerik, ha egyáltalán ott tartanak már, hogy felismerik, nálunk ez még kevésbé érződik, de európai szinten ez bizony komolyan jelentkezik. Az EU-nak azok a forrásai, amelyeket 20-10 évvel ezelőtt még bátran, nyugodtan biztosíthatott a Giant fejlesztések számára például, azok ma másképp jelentkeznek, mert ott vannak azok, akik azt mondják, hogy én cloudot, én data infrastruktúrát, én multimédia kommunikációt, én nem tudom, mit tudok szolgáltatni a kutatói környezetnek. Hát akkor most hova tegye a pénzt az EU? Azt a pénzt, amit az európai adófizetői befizetésekből felhalmozott, kit támogassa? És elérkezett egy olyan helyzet, amelyben kialakult egy ténylegesen egy ilyen versenyszerű szituáció. Az EU megpróbál itt is, ott is, amott is támogatni, és a kérdés ezek után csak az lesz, hogyha több szolgáltató jelentkezik Európában, és a kutató bajban van, hogy kihez forduljon, és nincs egy one-stop shopping pont, ahova forduljon, akkor bizony felmerül a kérdés, hogy ki fogja megmondani neki azt, hogy mi történjék. Megjelenik a governance kérdése, ami pillanatnyilag egy megoldatlan helyzet Európában, de globálisan is. Beszélhetünk one-stop shoppingról, amiben van egy kiemelt szolgáltató, és a többiek esetleg beidomulnak alá. Ez nem alakult ki Európában, ma még legalábbis nem. Beszéltünk brokeringről, jelentkezhetnek. Azért majd én segítek, majd én megmondom neked, én el tudok igazodni, fordulj hozzám. Kérdés, hogy ez működik-e, működhet-e. És végül is előállhat egy olyan helyzet is, az EU pillanatnyilag ebben gondolkozik. Kérdés, nagy-nagy kérdés, hogy helyes-e ebben gondolkozni, hogy valamilyen governance struktúrát, egy szervezetet kijelöl embereket, összehív, akiket ő okosnak tart arra, hogy majd ők fogják megmondani, hogy a biológusok, a mit tudom én, az irodalmárok, a nem tudom kik, hova forduljanak az ő problémáikkal, amikor infrastruktúrára, szolgáltatásokra van szükségük. Hát ez elég nehezen képzelhető el, egy égből pottyant kormányzóság segítene, de ilyen nincsen. Koordináció, hát az vagy működik, vagy sem, az érdekek mindig ütköznek. És előjöhet a primus inter pares lehetősége. Van egy 20 éve sikeresen működő giant szervezet, egy infrastruktúra, egy szolgáltatás, amelynek szerény becslések szerint is kb. 50 millió alkalmazója van Európában, hogyha a kutatás, oktatás teljes egészét figyelembe veszük. Egy gyakorlattal rendelkező, ahogy ma elhangzott, nem tudom ki volt ott ezen a kerekasztal beszélgetésen, egy jól működő, nagyon speciális, jól működő üzleti modellel működő zsánt. Nem volna rossz, hogyha ő volna az, aki a kiemelt szolgáltató volna, és a többiek azok besorakoznának mögé, de a többiek nem akarnak egyelőre besorakozni. Mindenki maga akar kakas lenni a kis szemétdombon, holott lehet, hogy számára is megfelelőbb volna a megoldás. Tehát az Európai Unió általa kezelt közpénzekkel megpróbál okos lenni. Nem mindig sikerül. A Horizon 2020, tudják, ez a most futó keretprogram, amelynek a 2014-15-ös munkaprogramja még a hagyományoknak megfelelően rákoncentrált a Giantra, de a 16-17-es keretprogramban azt mondta, és erről a János beszél, itt van a János, most beszélt az előadásában a Giant GN4 2-es projekttel kapcsolatban, Már Giantot korlátozni akarja, ti csak foglalkozzatok a hálózatokkal, ti cloudon ne foglalkozzatok, ti egyébben ne törődjetek, arra majd ott lesznek a többi szolgáltatók. És azt mondja, hogy egyébként is ne akarjatok kutatni, fejleszteni, hanem csak a szolgáltatással törődjetek, majd egyebet a többiek megcsinálják. És nem jön ki a dologból az, hogy itt egy olyan infrastruktúráról és olyan szolgáltatásokról van szó, amelyben egy-egy kis szeletet kiemelve nem lehet igazán kezelni. A kutatónak nem jó az, hogyha oda megy az egyikhez, hogy na te majd hálózati kapcsolatot, oda megy a másikhoz, te majd egy számítási kapacitást, oda megy a harmadik szolgáltatóhoz, hogy te meg adjál nekem, mit tudom, videokonferencia szolgáltatást, és így tovább. Ez nem megy. A kutató számára az kell, egyébként is tanácstalan, hogy legyen egy pont, ahova a kollégái, a társai, a versenytársai is el tudják, igaz, fordul oda, és ott majd segítenek rajtad. Az EU megpróbál mindenfélét. Van egy DSM, ez a Digital Single Market, talán sokan hallottak róla. Egy olyan koncepció a Digital Agendában, a 7 éves nagy programban, amellyel azt mondja, hogy ő majd mindent beszervez egy kalap alá. Ennek a keretében már egy European Data Infrastructure koncepció kialakult, az EDI, egy ECI, a European Cloud Infrastructure, van egy másik koncepció, különböző részlegei az EU-nak, az European Open Science Cloud, különböző elképzelések, és amikor cloudról beszélnek, akkor nem is csak olyan értelemben beszélnek róla, hogy mi szoktunk beszélni, hogy erőforrások valamilyen paradigmának megfelelően összerendezve működnek, hanem ők azt mondják, hogy egy cloudba szerveződik az összes szolgáltató, és akkor az összes szolgáltatás ennek a cloudnak valamilyen komponenseként működik. Szóval egy olyan helyzet alakult ki, amelyben ma még nem lehet tudni, hogy egy kényszerpályára kerülünk, amelyben végül is kialakul a jó megoldás. Nagy valószínűséggel az a primus inter pares egy jól működő megoldás volna, ami a Giantra épülne, de nem biztos, hogy az EU ebbe bele fog menni, mert az EU ugyanakkor azt szeretné, hogyha ő neki több beleszólása volna. Nem biztos, hogy örül annak, hogy van egyetlen egy szervezet, és mindenki besorakozik alá, mert akkor ő kevésbé tud sakkozni. Vagy pedig telik-múlik az idő, és rendezetlen marad a helyzet, és egy anarchia alakul ki. Van egy második analógiám. Megjelent az autó, ma már másodszor hallunk az autó metaforáról. Az úrvezető, aki birtokolta és az autót, és vezette is az autót. Ez az a régi kutató, amelyiknek a kezében volt a saját eszköze, féltette, őrizte, néha el se árulta, hogy van neki. És akkor ettől ő igazi jó kutató volt. Na, telekocsi szolgáltatás, biztos sokan ismerik. Van egy eszközöm, és azt mondom a társkutatóimnak, persze nem az igazi versenytársamnak, hanem akikkel kooperál, gyertek, itt van nekem egy jó műszerem, holnap te használod, éjszaka meg te. Aztán a taxi. Egy következő azt mondja, én beruházok, veszek egy nagyszerű műszert, amiről tudom, hogy sokfelé fogják használni, meghirdetem és kiadom bérbe, lehet jönni használni. És így tovább a bérautó. Mi is? Azt mondom én, hogy persze a taxi az nagyon jó, de sokkal jobb, hogyha ideadod nekem, és én akkor használom, amikor akarom. Sofőrre nincs is szükségem, mert én tudom használni. És így tovább a flotta, a bérsofőr, van egy eszközöm, de nem tudom használni, és felkérek valakit, hogy jöjjön, vezesse az autómat. És a végén eljuthatunk egy olyan modellhez, ami a leginkább a tömegközlekedéshez hasonlít. Majd mindjárt vissza és térünk rá, mert ezzel együtt, ezzel az egész folyamattal együtt, amiről eddig beszéltem, elindultak olyan folyamatok, amelyek valószínűleg egy motivációt, egy stimulust fognak adni annak a vitás helyzetnek is, amiről eddig beszéltem. Miről is van szó? E-science. Talán sokan találkoztak már vele. Valószínűleg nem sokkal többről van szó, de ez egy óriási lépés, vagy inkább ugrás, hogy nem pusztán infrastruktúrális szolgáltatást vesz a kutató igénybe, hanem ő maga urává válik az infrastruktúra szolgáltatásainak, eszközeinek, és az egész gondolkodás világát meghatározza az, hogy az infrastruktúra talaján hogyan is gondolkozzon, hogyan is dolgozzon. Data-driven research, adatvezérelt kutatás, ahol a gyöngyhalász lemegy a víz alá és gyöngyöt keres, ez a tradicionális kutató, ugye, azt mondja, meg akarja keresni az okát, magyarázat, ennek, annak, amannak, és akkor gyöngyöt nem talál, de talál lent érdekes halakat, furcsa növényeket, vagy még akár olyan kincseket is, amik valamikor bekerültek a víz alá, és ez őt irányítja, vezeti, és esetleg egész máshol lyukad ki, mint ahogy elindult. De ennél többről is szó van. A big data-nak a korszakában olyan összefüggések, olyan relációk jöhetnek elő, amelyek kisebb mintákon nem voltak észlelhetők, nem voltak bizonyíthatók, nagyobb mintákon felismerhetők, bizonyíthatóvá válnak. Kialakul egy olyan, hát szokták commonsnak, ugye ez a közös legelő az angol szász irodalomban, vagy nyelvben a közös legelőnek a elnevezése, és ide is bevonult. A Jeantot először valamikor 7-8 évvel ezelőtt kezdte egy ilyen EU által felkért bizottság munkája Communications Commons-nak nevezni, tehát a közös legelője a kommunikációnak. Azóta bevonult az e-infrastruktúrákba is, hogy tekintsük úgy mindazt, ami rendelkezés áll e-infrastruktúra szolgáltatásként, hogy azok a közös legelőnek van. És bárki bárhova oda mehet az állataival legeltetni, szokták néha public cloudnak is, a cloud abban az értelmében, ahogy az előbb említettem, hogy a szolgáltatások és a facilitások halmaza, és mindez elvezet arra az állapotra, amit úgy neveznek ma, hogy citizen science. Ha openness-ről beszélünk, hozzáférhetővé teszünk publikációkat, amik eddig sok pénzbe kerültek, hozzáférhetővé teszünk kutatási információkat, olyanokat, amik eddig sútba kerültek, vagy egy fiók mélyén ragadtak, és így tovább. És ugyanakkor a lakosságban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a National Geographic filmjei, vagy a Spectrum filmjei, vagy a családi kötelékek, vagy akármi alapján, hogy elkezdjen ő is bogarászni, kutatni, és hogyha nagyon is amatőr ötletei vannak, de legalább valami ötletei, amelyek elindítanak valami. Szóval kialakulhat egy olyan helyzet a kutatás területén, és ezt nevezik citizen science-nak, aminek persze sok-sok évtized, vagy ki tudja mennyi idő kell a kibontakozásához, mint amilyen változást a könyvnyomtatás hozott. Könyvnyomtatás ideje előtt a tömegek egyszerűen informálatlanok voltak, amikor könyvhöz jutottak, olyan információk mozgatták meg a fantáziájukat, amelyek alapján önmaguk is elkezdtek esetleg utazni, felfedezni, még nem igazi felfedezők voltak, de egy kicsit már azok, és esetleg olyan tapasztalatokat hoztak be a köztudatba, amik aztán az igazi felfedezésekhez is segített. Na valami ilyesmire van szó. Ez egy igazi szép új világ, és az alapját, azt a hálót, azt a környezetet, azt a hátteret, ami ezt létrehozza, azt valójában az e-infrastruktúra hozza létre. Egy szép új világ. De ehhez nem akármilyen citizenshipre van szükség. Ehhez egy képzett, ehhez egy tanult, ehhez egy érdeklődő és a olvasmányait, az érzékszerveihez érkező információkat feldolgozni képes lakosságra van szükség. És itt a harmadik analógiám. Én 1959-ben általános iskolás kisgyerek voltam, igen, meg leszek, köszi. Kisgyerek voltam, és hatodikos, hetedikes voltam, amikor egyik tanítónéni, valamilyen rokon látogatása, nagy csoda volt ez akkor, kiutazott Hollandiába, és utána hazajött. És akkor azt mondta, hogy gyerekek, hát el se hiszitek. Hollandiában a földműveseknek is diplomájuk van, de minimum érettségűjük. És akkor tényleg nem hittük el. És ahhoz, hogy ez a citizen science realitássá válhassék, ahhoz valóban tök mindegy, hogy milyen diplomája van annak a földművesnek, de ha valamilyen diplomát, még ha jogit is, még ha valamilyen bölcsészt is, ha kijárta azt az iskolát, amiben megtanulta, hogy hogy kell gondolkozni, amiben megtanulta, hogy hogy kell információt fogadni, feldolgozni, akkor ő belőle már egy citizen scientist válhat. Mert érkezik hozzá valami információ, tudja, hogy mit kell vele csinálni, tudja, hogy az neki hasznos vagy nem hasznos, szűri, lényeget kemel, és így tovább. Ez tehát ma a folyamat. Mire van szükség hozzá? Hát, és akkor most térjünk vissza megint az európai szemléletet. Ahhoz, hogy Európa versenyképes legyen a világban, sajnos ez az európai versenyképesség, ez ahelyett, hogy erősödne inkább gyengül, ahhoz a European Research Area előző évek előadásaiban többször beszéltem, ma is egyszer-kétszer előfordult már egy-egy előadásban, európai kutatási térség, European Research Area, aminek a glúja, az összekötője, összekötő szerkezeti eleme a hálózat, és amelyben a kutatási térség erőforrásai többek között a szuperszámítógépek, többek között azok az eszközök, amelyek a kutatás általános infrastruktúráját, mikroszkópoktól, a teleszkópokig és az állatfa, kísérleti állatfarmoktól, nem tudom, szóval hadd ne soroljam, képezik, mindez működőképes kell, hogy legyen, és kell egy nagy európai együttműködés, hiszen az openness-nek akkor van értelme, hogyha a határokon túlnyúlóan működik, és persze kell egy olyan lakossági felkészültség, amiről beszéltem. De olyan helyzetről van szó, amiben ha valaki ezt végig gondolja, akkor nem tud nem optimista lenni. Ha valaki körülnéz, és mégis a pesszimizmus a győz, az nagy baj. A legrosszabb persze, hogyha közönyös, és azt mondja, hogy hagyjuk a francba az egészet, nem érdekel. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amelyben, ha minden igaz, hamarosan egy stabil, sokrétű, adaptív e-infrastruktúra birtokában, egy nyitott, egyszerű, megbízható infrastruktúra használat mellett sok száz, esetleg egy országban csak sok millió, de ugye, hogyha az 50 milliós giant alkalmazóikat nézzük, akkor sok százmillióban gondolkozhatunk, ha citizen science-ről beszélünk. Felkészült, motivált polgár várja, izgatottan a holnap után hozzá az érzékszerveihez érkező információkat, és jön elő az ötleteivel. Egy valóban szép új világ jön. És most itt vagyok az előadásnak a végén, ilyenkor szokták a hallgatóságnak megköszönni az előadók a figyelmet. Én ezt megköszönöm, de még megköszönöm azt is, hogy az a nagy közösség, amiben mi együtt vagyunk, a Nyíjevben és Európában, a Giantban meg a többiekben, a fejlesztők, a működtetők és az alkalmazók együtt köszönet érte lehetővé tették azt, hogy az e-science-ben gondolkodhassunk, és hogy a citizen science-re is előre tekinthetünk bizakodásra. Köszönöm, ennyi lett volna. Köszönjük
szépen!